No, lapozzatok a 2 Korintus 8-hoz, légy szíves, innen folytatjuk, ahol a korintusi levelet abba hagytuk legutóbb. 2 Korintus 8. Nagyon népszerű lesz a mai téma, tudom, hogy ezt mindenki repese várta, hogy erről beszéljünk. Ez az adakozás. Ez egy egy olyan téma, amit az igében megtalálunk, és azért értünk ide, mert Isten ezt beleírta, és örömmel fogom venni, hogy erről taníthatok. Na, imádkozzunk, és nézzük meg, hogy Isten mit szól hozzánk. Köszönjük, Uram, ezt a mai reggelt, és hogy megújultad a kegyelmed, Uram. Köszönjük, hogy jöhetünk, és együtt lehetünk a testvéreinkkel. Mekkora ajándék, Uram, hogy most nem tévelygünk, hogy nem megyünk a saját hiába valós életünkbe tovább, hanem megragadtál, újjászülethettünk, új célt kaptunk, és most itt lehetünk, és a te tanítványaidként ülhetünk a lábaidnál. Így kérlek, Uram, hogy hadd legyünk előtte nyitott szívvel, nem előítéletekkel, meg nem ugyan hallottuk ezt már hozzáállással, Uram, hogy szeretnénk, hogyha tőled hallanánk, a lélek beszélne hozzánk, és túl azon, amit tudtunk erről, kérlek, hogy írja szívünkbe dolgokat, igazságokat, és változtass át. Uram, köszönöm azt a munkát, amit végzel Vácon, a gyülekezetünkben, a városban, az országunkban. Köszönöm, hogy ma is folytatod a munkádat, Uram, és arra vágysz, hogy minden ember megismerjen téged, és eljusson az igazság megismerésére. Uram, mi köszönjük, hogy ennek lehetünk a részei, hogy még vársz, hogy még türelmes vagy, még nem akartad azt a második visszajövetelt, hogy utána már leteljen a kegyelem ideje. Köszönöm, hogy még tart. És imádkozom, hogy azok, akik még nem választottak téged, és akár most itt vannak közöttünk, Uram, neked igent mondjanak. Mert nem véletlenül vannak itt. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Na, 2 Korintus 8. Itt Pál visszatér egy olyan témához, amiről már beszélt. Beszélt erről az 1 Korintusban, és most visszatér hozzá. Olvassuk az első 3 verset. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Tehát Pál itt ír a korintusi gyülekezetnek erről a témáról, és beszámol egy olyan példáról, egy olyan gyülekezetről, akik jó példaként jártak el így az adakozás terén. Azt mondja, hogy Makedónia gyülekezetei ezek, akiknek Isten ebben nagy kegyelmet adott. Makedónia az Korintustól északra fekszik, egyébként az európai kontinensre, itt lépett be először az evangélium Filippiben, de itt 3 gyülekezetet találunk. A Filippit, a Tesszalonikait és a Béreait. Ezek voltak ezek a gyülekezetek. És azt mondja Pál, hogy ők nagyon jó példaként jártak el az adakozás terén. Pál, amikor a Filippi belieknek írt levelet, ő elmondta nekik, hogy Filippi beliek, én megdicsérlek titeket, mert nem volt mellettem senki más anyagilag, aki támogatott volna, csak ti. Néha-néha a Tesszalonikai gyülekezet is küldött a szükségemre, de igazából filippiek, ti álltok mellettem. Ez a gyülekezet támogatta Pált anyagilag. Hozzájárultak ahhoz, hogy ő szolgálhassa Istent. És nem csak Pált szerették volna támogatni, hanem a jeruzsálemi gyülekezetet is. Erről az adománygyűjtésről, amiről itt olvasunk az 1 Korintus 16-ban, az első 4 versben, majd később felolvasuk. Onnan tudjuk, hogy ez az adománygyűjtés a jeruzsálemi gyülekezet számára történt. Az ottani testvérek nagy szükségben voltak, és ezért Pál gyűjtés szervezett a gyülekezetekben, Galáciában, Makedóniában és itt Korintusban, hogy gyűjtsenek és támogassák a jeruzsálemi gyülekezetet. De az az érdekes számomra, hogy ebben a példában, amit fölhoz, mondjuk így a Filippi gyülekezetben, azt mondja, hogy mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tehát ez a gyülekezet, most konkrétan nem tudunk személyeket, de ez a gyülekezet egyáltalán nem állt jól anyagilag. Így azt gondolnánk, hogy hát persze, hogy támogatták, biztos tök jól ment a szekér, biztos nagyon jól kerestek, biztos voltak tartalékaimból adhattak, de nem. Ez a gyülekezet, ami példaként fölhoz, ezek egyáltalán nem álltak jól. Azt mondja, hogy sok nyomorúság próbája között voltak. A szegénység próbájában is voltak. Meg voltak próbálva anyagilag, nehézségeik voltak. És ennek ellenére adakoztak. Ennek ellenére hajlandók voltak adni másnak. És Pál néz meg, azt mondja, hogy ez nem lehet mások, Isten kegyelmének a munkája. Ezzel kezdte ezt a fejezetet. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, ami ezekben a gyülekezetek, ezeknek a gyülekezeteknek adatott. Ez Isten kegyelmének a munkája volt. És volt egy eredménye, ugye maga az adomány, ugye, hogy összegyűjtöttek valamennyit, de nem ezt emeli ki Pál, hanem azt, hogy ezen keresztül bőséges öröm adatott nekik, és a tiszta szívűség gazdagsága lett a szegénységük ellenére. Tehát Pál azt mondja, hogy itt van egy jó gyülekezet adott, és nézd meg, milyen eredményük volt. Milyen eredmény volt az ő életükben. Volt egy adomány, amit elkerül Jeruzsálembe, de volt egy adomány, vagy volt egy áldás az ő életükben, az öröm és a tiszta szívűség gazdagsága. Na, ezért említi Pál őket. Na, ez az igazi áldás, amiért Pál említi ezt a gyülekezetet. Fölolvasom nektek a 1. Korintus 16-ból, azt a 4 ige verset, ami ugyanehhez a témához tartozik. Pár lapot, párat kell csak visszalapozni, így hangzik. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikötök tegye félre és gyűjtse össze, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományaitokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Innen tudjuk, hogy ez a jeruzsálemi gyülekezet céljára történt, akik nagyon szűkölködtek. Most ez egy másik terület, hogy miért, nem akarok belemenni, de amikor ez a téma följön, az adakozás, akkor hát nem tudom, hogy te hogy hallod az ilyen ige hirdetéseket, de így általában az emberek nem repesnek az örömtől, hogy jaj, ne, már megint a pénztárcáknak fognak prédikálni. És hidd el, hogy egyáltalán nem ez a szándékom. Az az öröm abban, hogy igeversről igeverse tanulmányozzuk az igét, meg fejezetről fejezetre, meg könyvről könyvre, hogy nem érhet az a vád, hogy azért beszélek erről, mert én szeretném. Ezt Isten rakta ide. Több helyen van a Bibliában, amikor nem erről van szó, akkor nem erről beszélünk, de amikor odaérünk, akkor szeretnénk róla beszélni, mert fontos. Nem is gondolnánk, hogy mennyire. Kicsit kényes téma, ezt én aláírom, de legyen nyitott a szíved, és szeretnénk, hogyha Isten tanítana minket. Én azt vettem észre, hogy eltérő a gyülekezeteknek a hozzáállása ezen a téren. Tehát lehet, hogy neked van ehhez egy hozzáállásod, de mintha lenne a gyülekezeteknek is egyfajta hozzáállása az adakozáshoz. Pál azt mondja, hogy ez a Filippi-beli gyülekezet, ez nagyon adakozó volt. Adtak Pálnak, adtak Jeruzsálemnek, és nagyon sok áldás érte őket ezért. És megmondom őszintén, hogyha ez így működik, akkor nagyon kár lenne kihagyni ezt. Hogyha ilyen örömet tud ez nekünk okozni. Hogyha ennyire tiszta szívűség gazdagsága lesz az eredmény, akkor én ezt nem szeretném kihagyni. Szeretném, hogyha így gyülekezetként olyan lennék, mint a Filippi-beli gyülekezet. Hogy tudjunk adni annak, aki rászorul. Én azt gondolom, hogy részben vagyunk is. Biztos Istennek még sok munkája lehet bennünk. De a mi gyülekezetünk, nem tudom, hogy tudtad-e, de támogatta a múltban, és támogatni is fogja a nigériai szolgálatot. Van egy Golgota munka Nigériában, amire a mi gyülekezetünk ad. És nagyon nagy öröm nekünk hallani, hogy milyen erőteljes munka folyik Nigériában. Hogyha szeretném majd missziós útra menni oda, én már kétszer voltam. Remélem megyünk még, bámulatos dolgot, ami ott végez Isten. Támogattuk az esztergomi gyűlit egy időben, most nem szorulnak rá. Szeretnénk támogatni a Pro-Life szolgálatot, egy ilyen válságterhességi központnak a szolgálatát, és olyan dolgokat, amit Isten a szívünkre helyez. De azon túl, hogy gyülekezetként adni szeretnénk, remélem, hogy Isten egyenként majd szól hozzánk most, hogy személyesen én hogy állok ezzel, vagy ti hogy álltok ezzel. Mert Istennek van egy terve. Én azt gondolom, hogy visszatükrözi a lelki életünket az, ahogy a pénzzel bánunk. És én most ezt úgy mondom bátran, hogy nem tudom, hogy te hogy teszed, és nem is akarom tudni, hogy te teszed. Ez legyen közted és Isten között, de az biztos, hogy a lelki életedet visszatükrözi az, ahogy a pénzzel bánsz. Erre szokták, amikor ez a téma följön, akkor szoktuk gondolni, hogy hát ha majd jobban állok, akkor többet adok. Majd ha sok lesz, akkor majd félreteszek, hogy másoknak adjak. De az a példa, amit Pál fölhozott a Filippi beli gyülekezet, hát ők egyáltalán nem ebbe a cipőbe jártak. Hogy hát annyi minden volt, amire nem tudták volna, hogy a pénzüket hogyan költsék, hát ők szűkölködtek, kevés volt nekik. És mégis ők voltak a jó példa, akik előjártak. Nagy szegénységben voltak, küzdelmeik voltak, egyáltalán nem éltek kényelmesen. Oda kellett figyelniük, hogy mire költenek. Meg kellett húzni a nadrágszíjat néha. De azt mondták, hogy mi nem csak addig húzzuk a nadrágszíjat, hogy mi még mindent megkaphassunk, hanem még egy kicsit tovább húzzuk, hogy adhassunk másoknak. Ez milyen érdekes, nem? Hogy ők erre hajlandók voltak. Történelmi beszámolókból tudjuk, hogy ez a vidék, ahol Filippi volt, ez volt az a terület, ahol Nagy Sándor született. És amikor a rómaiak elfoglalták ezeket a vidékeket, le akartak számolni Nagy Sándor mitoszával, és gyakorlatilag kifosztották Filippi és környékének a területét a vagyonából. Tehát az ottani városok, az ottani emberek, beleértve a keresztényeket, nagy szűkölködésben voltak. És mégis, mekkora örömöt éltek meg abban, hogy adhattak. És azt mondja itt Pál, hogy két módon adtak, az egyik, erejük szerint, ahogy így olvastuk, nézd meg a harmadik versben, tanúskodom arról, hogy erejük szerint, és itt a második, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Hogy lehet erő szerint és erejükön felül adni? Az egyik az, amit mond, hogy erejük szerint, az nagyon egyszerű, azt jelenti, hogy nem adtak túl sokat. Hát nem volt nekik sem. Hát összeg szerint azt mondhatnánk, hogy hát ez Filippi gyülekezet, ez nem sok. De erejük szerint adtak, ahhoz képest adtak, amiük volt. De utána Pál azt mondja, hogy mégis a lehetőségeiket tekintve, vagy azt mondva, hogy ugyanennyiből más mennyit adott volna, ők erejükön felül adtak. Emlékeztek arra a történetre, amit Jézus mondott el? Illetve hát az evangéliumokban olvassuk. Jézus a templomban ült, Lukács 21, és jöttek az emberek, és adtak. És odalépett egy özvegyasszony, és ő bedobott 2 fillért. És Jézus azt mondta erről az asszonyról, hogy ő többet adott, mint bármelyikük. Mert ő nem a feleslegéből adott, hanem ő mindenét adta. Ez megtanít minket egy érdekes dologra, arra, hogy Isten hogy látja azt, amit adunk. Isten nem az összeget nézi meg, nem a szerint sorolja be, hogy most sokat adtál, vagy keveset adtál, hanem a szerint, hogy mekkora ára, értéke volt annak, amit adtál neked. Hogyha annak nem volt semmi értéke neked, akkor Isten előtt sem lesz értékes. Ennek az asszonynak az adománya attól volt olyan hallatlanul értékes, pedig csak 2 fillér dobott be, az akkor is semminek számított érték szerint, de azért volt olyan értékes Istennek, mert ő bedobta a legnagyobb értékét. Mindenét odaadta. Gondoljátok el, hogy dönthetett volna úgy is, hogy a kettőből, mert 2 érméje volt, dönthetett, hogy az egyiket odaadom, másikat megtartom. És Isten mérges lett volna rá? Egyáltalán nem. De úgy döntött, hogy mind a kettőt odaadja, hogy odaadja mindenét Istennek. Ugyanez az elv igaz ma is, hogy Isten nem az összeget nézi akkor, amikor valaki ad, hanem azt nézi, hogy annak az adománynak mekkora az értéke neked. Mekkora áldozatba kerül az neked. Tamás, most azt mondod nekünk, hogy oda kéne adnunk mindenünket? Igen, nem. Ki akartam használni ezt a magas labdát? Nem. Nem kell odaadni mindenedet a gyülekezetnek. Nézd meg, a 12. versben később olvassuk majd, ugyanebben a fejezetben, 12. vers azt mondja, mert ha megvan a készség, az szerint kedves, kinek van, nem a szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen nektek, ne legyen nyomorúságotok, ellenben az egyenlőség megfelelően mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát. Azt mondja itt Pál, hogy nehogy úgy adjatok, hogy utána ti magatok szűkölködjetek. Semmi értelme nincs, hogy odaadod mindenedet, és utána jövő héten te állsz be a sorba, hogy hello, most én kérek adományt. De ennek semmi értelme nincs. Isten igéje arra tanít minket, hogy mindenki úgy adjon, ereje szerint, ahogy előre eldöntötte azt a szívében. Önként. Nem versengésből. Isten nem azt fogja nézni, hogy igen, tényleg a Norbi többet adott most, mint a Böger Tomi. De jó. Isten nem hasonlítja az összegeket, így nincs előtte így ennek súlya. Ő a szívünkben néz. És azt mondja az ige, hogy ő azt kedveli, aki örömmel ad. Aki örömmel ad. Ezen gondolkodtam, hogy mit jelent ez, hogy örömmel adni, mert ugye nem úgy megyünk oda a persrehez, hogy mit jelent ez? És én úgy fordítottam le magamnak, hogy az örömmel adás azt jelenti, hogy valaki eldönti előre, hogy mennyit tud adni, de azt kívánna a szívében, hogy bárcsak többet adhatna. Ez jelenti örömmel adni. Hogy átgondolta, hogy mennyit adhat, amitől még ő nem lesz szűkölködő, hogy őt rász, de odaadja, és azt mondja, uram, bárcsak többet adhatnék. És Isten ezt a fajta adást kedveli, ezt a fajta adakozót. Hogyan adjak? Ez egy jó kérdés. Hogyan adjunk Istennek? Én erre a válasz az, hogy úgy, ahogy Isten indítja a szívedet. Ha nem örömmel adod, akkor inkább ne adj. Úgy adja, hogy előre eldöntötted a szívedben, nem mások kényszere alatt, és nem mások elismerésére. Én azért vagyok hálás azért a rendszerét, ami nálunk van, mert ugye a dobozt előre el kell raknunk valahova, hogy látható legyen. De nem ide előre rakjuk, hogy mindenki előre is így hangosan bedobja, hanem úgy el lehet privát módon így betelted. És senki nem látja, nem figyeli, ez közted és Isten között van. És ez jó így. A Filippi-beli gyülekezet önként adta, nem kényszer alatt. Sem Pál, sem Isten, sem senki más nem manipulálta őket. Nézd meg a 2 Korintus 9.7-et. Azt mondja itt az ige, hogy mert mindenki úgy adjon, egy fejezettel később vagyunk, mert mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne keftenelül vagy kényszer alatt, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Így érdemes adni. Pál nem manipulálta őket soha, és nem tette ezt semmelyik gyülekezetben, hanem azt mondta, hogy adjatok önként Istennek. Amikor ezt erőltetni kell, lehet, hogy voltál olyan gyülekezetben, ahol ezt így tették, hogy adj, és mintha ezen lenne a hangsúly. Az annyira rossz képet fest Istenről, mert azt sugallja, mintha Istennek szüksége volna arra, amit én neki adok. Ez egy elképesztően torz kép, mert azt mondja a Biblia róla, hogy övi a föld, övi a menny, és minden, ami abban mozog. Hát milyen szüksége van Istennek tőlem? Adj, és mintha kényszer lenne, így nyomást helyeznek ránk. Hát ez egy torz kép. Azt mondja az ige, hogy Istennek adó, önkéntes legyen, örömmel adjon, és jókedvel vigye azt, amit hozott. Jókedvel adja oda Istennek. Én jártam Nigériában, ahogy említettem, hát ott olyan gyülekezetek többsége van, ahol ezt nyomják, ahol ez hangsúly. Van, hogy egy alkalom során kétszer, háromszor felszólítanak arra, hogy adj, és látványosan, ha valaki nem ad, az ciki, tehát adni kell. Szerintem nagyon káros. Én azt gondolom, hogy ez a Filippi gyülekezet abban volt erős, hogy nem kényszer alatt adtak, hanem úgy élték meg, hogy ez kiváltság. Miért gondolom ezt? Nézd meg a 4. verset, a 8. fejezetben. És erősen sürgetve kérték tőlünk, a Filippi beliek, meg a makedón gyülekezetek, ők kérték tőlünk, hogy a szentek iráni szolgálatban adakozásra részt vehessenek. Pál, kérlek, hadd adhassunk erre a szolgálatra. Hát ebben hol a kényszer? Pált nyaggatták, hogy Pál, csinálj már valamit, hogy adhassunk a szolgálatnak. Ők maguk sürgették. Hát mi bajuk van ezeknek? Nem, hogy annyira másik gondolom. Meg voltak hibbanva? Keresték a lehetőségét annak, hogy adhassanak. Elhiszitek nekem, hogy ezek a filippi emberek tudtak volna jó helyet arra, hogy elköltsék. Lett is volna rá szükség. Meg is tudták volna érvelni, hogy még erre is szükségünk van. De nem, félrerakták a szűkölködésükben, és azt mondták, hogy Pál, csinálj már valamit, hogy ezt odaadhassuk. A szolgálatra. És Istennek ez akármilyen kicsi összeg volt, nagyon tetszett. Mert Isten a szíveket nézi. És alig várja, hogyha valaki örömmel ad neki. Én azt gondolom, hogy ha valaki ad, most attól függetlenül, hogy az pénz, vagy valami, bármi, ha valamit adsz egy másik embernek, azzal a saját anyagiasságodból kiteszel egy darabot a szívedből. Valamiért az ember annyira hajlamos anyagiasságba süllyedni, hogy anyagi dolgok szerint gondolkodik, hogy azután sóvárok. És egy ember, aki ad, akár Istennek, akár egy testvérének, ettől egy kicsit megszabadítja magát. Ebből egy kicsit kirak a szívéből. Sőt, azt mondja Pál róluk, ez az igazi rész, ez nekem nagyon tetszik. Azt mondja, hogy erősen sürgetve kértek tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozásra részt vehessenek, és nem csak ezt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, aztán nekünk az Isten akaratából. Azt gondolom, ez a lényeg. Azt mondja Pál, hogy nem csak adtak, hanem ezen felül, sőt, először önmagukat adták Istennek. Na, ettől lettek jó példák. Én remélem, hogy ez az, ami most így megnyitja ennek az egész területnek a kulcsát előttünk, hogy lássuk. Ezért voltak ilyenek ezek a filippibeliek. Ezért mondhatnánk, hogy meg vagytok hibban, vagy így gondolkodtok. Mert először Istennek odaadták magukat. Az Úrnak adták magukat. Magukat adták oda Istennek. És ezután tudtak adni másnak. Ez tetszik nekem, mert ez az igazi adakozás. Ez az az adakozás, amit egy ember adhat Istennek. Önmagát. Ez az, amiben Istennek tényleg tudunk adni valamit. Amire Isten vágyik, amit Isten szeretne kapni. Nem a pénzünk, hanem mi. Az életünk. Ezért volt hajlandó ekkora árat fizetni a kereszten. Mert vágyott rád az életedre. És alig várja, hogy az életed odaad neki. Filippi beliek, először odaadtátok magatokat Istennek, azután a nekünk, és adakoztatok. Hogyan lettek ilyenek? Hogyan lettek kész adni, áldozatot hozni? Így. Észrevetted, hogy egy ember, aki odaadja magát Istennek, annak már nem lehet a többi dolog nagy ár. Ha már az egész életét odaadta, akkor mi lehet avval versenyképes az életében? És ezért az a kicsi dolog, amit odaadtak, nekik nagy áldozat volt, mégis örömmel tudták odaadni. Én azt gondolom, ez mai szemmel furcsa dolog. Akkor is furcsa lehetett. Akkor is anyagiasak voltak az emberek, nem csak ma. Adni Istennek, adni valaki másnak. Hát nekem is szükségeim vannak. De mégis azzal, amikor egy ember odaadja magát Istennek, megváltoznak a fontossági sorrendek. Lehet, hogy már nem lesz olyan fontos az, hogy most a legújabb telefont megvegye. Vagy hogy 3 pár cipő álljon a szekrényben. Nem az alapvető szükségekről beszélek, hanem arról, hogy Isten az alapvető szükségeken felül egy új gondolkodást tanít. Más fontossági sorrendeket tanít. És nézd meg Pál, hogy serkenti őket, 6. vers. Úgyhogy bátorítottuk Titoszt, hogy amit már előbb elkezdte, fejezze be is nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Pál elküldi hozzájuk Tituszt, és azt mondja, hogy figyelj, ahogy előbb elkezdtétek, most fejezzétek be, gyűjtsétek össze azt az adományt. Pál Tituszt küldte, hogy ő legyen az, aki erről biztosítja őket. Eleinte akarták, és ahogy olvastuk a Korintusi levélben, valószínűleg, hogy összerúgták a port Pállal, tudjuk, hogy voltak azért feszült pillanatok a gyülekezetben Pál felé, valószínűleg ugye kicsit hátrébb léptek, hogy jó, Pál, korábban akartuk, de most már nem vagyunk annyira biztosak benne, és elküldi Tituszt, és mondja, hogy figyeljetek, nem én megyek, Titusz megy, fejezzétek be az adománygyűjtést, és küldjetek el a jeruzsálemi gyülekezetnek. Mit ér az, hogyha valamiben csak az elején vagyunk lelkesek? Hogy így fölserkenünk, hogy igen, igen, akarni akarjuk, és utána így, mint a lufi, leeresztünk, nem, mégsem. Az használ valamit? Én annyira ezt látom a saját életemen, hogy én úgy jó el tudok kezdeni valamit, hogy lelkesen, jó nap, most indulunk, és utána úgy fél útnál, hogy lassul a szekér, és nem érek végig. De mit számít akkor, hogyha valamit eldöntök, de nem lesz belőle tett? Ez akkor lett áldás, amikor összegyűjtötték és elküldötték. És utána így folytatja Pál, ezért ahogyan mindenben bővölködtök, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Pál azt írja, hogy ahogy mindenben bővölködtök, hitben, igében, igazságban, nem vagyok benne biztos, hogy Pál itt nem szarkasztikusan mondja ezeket a korintusi gyülekezetnek, de akár szarkasztikus volt, akár nem, azt mondja, hogy ha ezekben bővölködtök, akkor bővölködjetek az adományban, az adakozásban is. Legyetek bőkezűek ebben is. Eddig 4-szer volt az adakozás szó ebben a fejezetben. Mindennyiőtök bibliája ezt adakozásnak fordítja? Van olyan, aki esetleg más? Nem. Az eredeti szó az nem az adakozás, hanem az a szó görögül, a karisz, amit az ige más helyen kegyelemnek fordít. Azt mondja itt tulajdonképpen ez az ige vers, hogy ahogy bőségben vagytok, bővölködtök igében, igazságban, és azt mondja, hogy ismeretben és minden buzgóságban, ahogy ezekben bővölködtök, legyetek kegyelmesek, vagy a kegyelem adásban is, vagy a kegyelemben is legyetek bőkezőek. Az adakozás szó az a görögben a kegyelem. Legyetek kegyelmesek másokkal. Mit jelent a kegyelem? Meg nem érdemelt jó indulat. Isten kegyelme az, hogy olyan jó indulatot kapunk tőle, amit nem érdemlünk meg. Azt mondja Pál, hogy legyetek jó indulattal mások iránt, amit nem érdemelnek meg. Legyetek ebben bőkezűek. Nekem ez nagyon tetszik, hogy ezt a szót használja. Kegyelem. Mert ebből látom, hogy ez, hogy valaki jól tud adni, ez Istennek a munkája. Isten tesz valakit alkalmasá arra, hogy tudjon adni. Mert alapvetően az ember önző. Mindannyian azok vagyunk. Hogyha valaki el tudja engedni a saját vágyait, szükségeit, valaki más miatt, ez biztos, hogy Isten munkája. Ha valaki ebben felnő, hogy jó adóvá válik, az biztos, hogy Isten munkája. Isten szíve ez. Isten egy adakozó Isten. Ahogy Tamás is idézte azt az igeverset, János 3.16, hogy Isten úgy szerette azt a világot, hogy adta egyszülött fiát. Sőt, azt mondja a Róma 8.33, hogy ha nekünk adta Jézust, akkor hogy ne adna vele együtt minden mást is. Azt mondja a Jakab levél, hogy ő az, a világosság atya, tőle származik minden jó és tökéletes ajándék. Ő ad. És az ő gyermekeit arra tanítja, hogy adjanak, hogy adakozók legyenek. Legyetek az adásban is bőkezűek, mondja itt az ige. A másik dolog, amire emlékeztetett ez engem, hogy úgy adjak kegyelmet, úgy adjak másnak, ahogy ő ad nekem. Hogy ad Isten nekem? Önként és bőkezűen. Isten azért ad nekünk, mert ő adni akar. Nem azért, mert ennek feltételeit bennünk keresi. Nem azért adta nekünk Jézust, mert én erre alkalmas voltam, hanem azért, mert ő szeret engem. Ő szeret minket. Azért ad Isten, mert a motivációja a szeretet. És erre a fajta adásra hív minket. Úgy adj, hogy a motivációt szeretet legyen. Máshogy is lehet adni. De ez legyen a motivációt. Bőkezű legyél a kegyelemben, ahogy itt olvasuk. És a harmadik dolog, amire emlékeztet ez engem, hogy úgy adjak, hogy nem várok érte viszonzást. Mert Isten kegyelme így jött el. Úgy adjak, hogy nem várok érte cserébe semmit. Ez nehéz ügy. Észrevettem, hogy még ha meg tudom állni azt, hogy eláruljam valakinek, hogy én adtam valamit, hogy leteszem az asztalra, akkor úgy félszemmel így sandítok, hogy milyen lesz, amikor kinyitja. Hogy látni akarom, hogy örül, hogy valamit kapni akarok én is. És azt mondhatnák, hogy mi ebben a rossz? Hát ebben azt gondolom, hogy semmi rossz nincs. De mégis azt mondja, hogy azt gondolom, hogy az a helyes adás, ami nem vár érte utána cserébe válveregetés, tapsot, hurrá Tamás, köszi, hogy nekünk adtad, hanem el tudjuk ezt engedni. Mert azt mondja az ige, hogy ha valaki így ad, Jézus beszél erről a hegyi beszédben, azt az atya látja, és nem marad jutalom nélkül majd ott fönn a mennyben. De aki ittnek azt mondja, hogy na, Tamás, köszi, és megtapsolnak, annak ez volt a jutalma. Hát én nem szeretném ezt a kettőt így elcserélni. Adjatok kegyelemből, adjatok bőkezűen, és hogyha valaki így ad, gondold el, ha valaki így ad, amit most erről beszélünk, kivonjuk belőle a törvénykezést. Kivonjuk belőle így a muszájt, a kellett. És marad az, hogy Uram, mekkora kiváltság, hogy én adhatok abból, amit tőled kaptam. Azt mondja a 8. vers. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valóságát is kipróbáljam. Ez nem parancs. A mi életünkön már nincs ilyen parancsolás, hogy adni kell. Hogyha ez az üzenet van bárhonnan, akkor hamis. Ez nem parancs. Ez legyen kegyelem. Sőt, azt mondja Pál, hogy ezáltal ki akarom próbálni a bennetek lévő szeretet valódiságát. Hoppá! A bennünk lévő szeretet valódiságát megmutatja az, ahogy adunk. Istennek, másoknak. Ebből meglátszik, a valódi szeretet jele ez. Újra olvasok egy igeverset, az 1 János 3.17. Aki pedig a világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehet benne Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Pál azt mondja, hogy én most megemlítem ezt a Filippi beli példát nektek, hogy mások buzgósága által kicsit úgy serkentselek titeket, hogy milyen jó adni. Gondold el, hogy te is lehetsz egy ilyen példa. amikor valahol máshol erről a témáról tanítanak, akkor azt mondtassák, hogy a Váci Golgota. Na, hát ők aztán megemlítem, hogy hogy adnak, mert jó lenne, ha felserkenteni a ti szíveteket is. Nem? Mennyire jó ez, hogy Isten ezt a munkát akarja végezni. De a legfontosabb motiváció, az most jön, 9-es vers. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett, értetek, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. A legfontosabb motiváció az adakozásban az Jézus. De mindig ez a jó válasz, nem? Amikor, hogy nem tudod, hogy mit kell mondani, akkor Jézus. De ebben is az, nyilván ő rá kell néznünk. A legjobb motivációnk. Ő az, aki gazdag lévén hátrahagyta ezt a gazdagságot, szegényé lett, hogy minket meggazdagíthasson. És itt az a szó, hogy adakozás, hogy az Úr kegyelme, nézzétek meg itt a 9-es versben, mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, ez az a szó, amit korábban adakozásnak fordított. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus adakozását, hogy gazdag volt, de ezt hátrahagyta. Gazdag létére. Álljon meg a menet, Jézus mikor volt gazdag? Hát a mennyben. Jól menne neki. A menny gazdagsága. Ezt sem tudjuk képzelni. Itt földi fejjel. Azt a gazdagságot, azt a dicsőséget nem feltétlenül anyagiakban értve, hanem minden területen értve. És mégis ő ezt hátrahagyta, elengedte. Eljött a földre, és szegény élet. És nem csak a menny szempontjából lett szegény, emberi szemmel is szegény lett. Megszületett Betlehemben, egy ács családjában, akik nagyon szegények voltak. Amikor 8. napon beutatták a templomba Jézust, a lehetőség szerint 2 galambot hoztak, de azoknak mondja ezt az ige, akiknek annyira kevés dolguk volt, annyira kevés pénzük volt, ők is hozzanak 2 gerlét. És József és Mária ennyit hozott. Nagyon szegény családban volt, és ő ezt választotta. Választhatta volna azt, hogy palotában születik. De ő a menny gazdagságából a föld szegénységét választotta azért, hogy minket meggazdagíthasson. És olyan érdekesen fogalmaz itt az ige, azt mondja, hogy mert gazdag létére szegényé lett. Nem azt mondja, hogy ő gazdag volt és szegény lett, hanem gazdag létére. Olyan, mintha mindig is az lett volna. És amikor szegény volt, akkor is gazdag volt, csak hátratette, félretette. Ez ugyanaz, mint amikor Jézus emberré lett. Ő nem szűnt meg Istennek lenni. 100%-ban Isten és 100%-ban ember volt egyszerre. De azt mondja az ige, hogy így félre rakta ezt. Amikor testet öltött, akkor megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. És miért csinálta ezt? Értünk, ahogy mondja itt az ige. Értünk, értetek. Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert úgy helyre teszi az ember gondolkodását. A mi természetünk az, hogy az anyagi dolgokban gondolkodunk, amikor azt gondoljuk, hogy valaki gazdag. De Jézus azt mondja, hogy félrerakta az anyagi dolgokat, és abban a gazdagságban élt, amit az Istennel való kapcsolata jelentett. Földi értelemben ez teljes szegénység. De mégis ez a döntése minket meggazdagít. Szegény volt, de nem koldus. Ez érdekes, szegény volt, de nem kéregetett. De mégis Isten körülötte arra indított embereket, és ezek főleg gazdag hölgyek voltak, akik támogatták Jézus szolgálatát. Olvasunk róluk az evangéliumban többször, akik ott voltak a keresztnél, akik elmentek a sírhoz, akik anyagilag támogatták Jézust és a tanítványokat. Milyen érdekes, nem? És nagyon megáldott, örömmel ott voltak és szolgáltak felé. Ők ezt kiváltságnak élték meg. Valaki azt mondta egyszer, hogy a szegénységet akkor a legnehezebb megélni, ha előtte volt már valaki gazdag. Mert akkor tudja, hogy milyen nincs. És Jézus ezt választotta, a menny gazdagságát hátrahagyva szegény élet. De ezt önként tette. Miért kellett neki szegénynek lennie? Ez miért jó? Miért jó az én szempontomból, hogy Jézus szegény lett? Hát egyrészt azért, mert megmutatja Istennek a szívét, hogy Isten ad. És ha odaadta nekünk Jézust, akkor vele együtt odaad mindent. A másik dolog, hogy rámutat, hogy az anyagi dolgok azok viszonylagos értékűek, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok is annál. A harmadik, amit találtam, hogy ezáltal Jézus megközelíthetővé vált. Hogyha egy nagy palotában dőzsölt volna egy aranyozott trónnál, hát kiférhetett volna közel Jézushoz. De ő azt mondta, hogy a rókáknak van odójuk, a madaraknak fészkük, de az emberfia hol hajtsa le a fejét? És bárki oda mehetett hozzá. Te is ma, ha hozzá akarsz jönni, nyugodtan oda jöhetsz Jézushoz. Ő egy megközelíthető személy. Sőt, azt mondja a zsidók levele, hogy olyan főpapunk van, aki megért minket. Ha te küzdesz anyagi dolgokkal, akkor Jézushoz bátran mehetsz, mert ő megért téged. Miért lett szegény Jézus? Mert mások kiváltságnak élték meg, hogy gondoskodhatnak a szolgálatáról. Ezek a nők. Miért lett szegény Jézus? Mert az ő szegénysége minket meggazdagított. És gondold el, hogyha Jézus szegénysége meggazdagít minket, akkor majd Jézus gazdagsága mennyire meg fog áldani minket ott a mennyben. Fel se fogjuk. Bámulatos. A Pál itt a fejezet további, még mindig az adakozásról beszél, és pár nagyon praktikus tanácsot mond. Tanácsot is adok nektek ebben az ügyben, mert az hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint, amitek van. Az első dolog, amit itt tanácsként mond Pál, hogy végezzétek el. Hogy ne csak úgy érezzétek, hogy milyen jó adni, hanem hogy adjatok, végezzétek el. Az ördög tud ebben minket becsapni, hogy eljutunk egyfajta szándékig, és úgy megelégszünk vele, hogy tényleg milyen nemes gondolat adni másnak, de végül nem adunk. Pál azt mondja itt, hogy végezzétek el, amit eldöntöttetek a szívetekben. A másik dolog, amit itt Pál mond jó tanácsként, hogy aszerint adjatok, amitek van. Nem aszerint adunk, amink nincs. Viszont mindenki részt tehet ebben. Máskor is el szoktam mondani ezt, és remélem most is jól átmegy. Nem azért mondom ezeket, hogy utána kinyitjuk a perseit a mostani vasárnap után, és azt mondjuk, hogy ha Tamás, milyen jól beszéltél. Hogyha azt gondolod, hogy ezért csinálom, akkor máshova dob be a pénzedet. Kérlek. Istennek erre nincs szüksége. Én azt szeretném, hogy megéljük azt a fajta áldást, amiről beszél itt az ige, hogy milyen nagy öröm adni, és a tiszta szívűség gazdagságát hozza. Azt mondja Pál, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is. Ez az akarással kezdődik. A te döntéseddel kezdődik. Ezt más nem fogja tudni eldönteni helyetted. Döntsd el a szívedben, hogy adni akarsz. És a negyedik dolog a 12. versben van, mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilye kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Isten nem fog másokhoz hasonlítani. Nem hasonlítja össze, hogy ja, te most ennyit adtál, csak ennyit. Ő nem hasonlítgat minket. Ő a szívünkben néz. Aszerint adj, amit van. Mindig fölvetődik akkor, amikor erről beszélünk, hogy na jó, Tamás, de mennyit? Tamás, mennyit adjak? Erre nincs egy ilyen általános válasz. Hogy ennyit kell adni, minden helyzetben ennyi, és meghúzni egy ilyen számértéket. Sokan visszanyúlnak az Ószövetséghez, és azt mondják, hogy hát a tized, hát persze, hogy a tized. Azt gondolom, hogy a tized egy jó vezető, egy jó irányelv, de kövezd meg érte, az Új Szövetség nem parancsolja nekünk, hogy adjunk tizedet. Hú, Tamás, most nem beszélsz túl jól a gyülekezet szempontjából. Az Új Szövetség nem parancsolja nekünk, hogy adjunk tizedet. Ha végre... Újra mondom, az Új Szövetség nem parancsolja meg nekünk, hogy adjunk tizedet. Nem vagyunk már a törvény alatt. És erre mondják néhányan, és én is osztom ezt a nézetet, hogy a tized az megelőzi a törvényt. Mert nem a mózesi törvények hozták el, hanem már Ábrahám tizedet adott Melkisédeknek. De mire mutat ez rá, hogy nem vagyunk kényszer alatt, nincs így a kezünk hátra csavarva, hogy a keresztény, akkor adni kell a Váci Golgotának. Adj önként. Mennyit adjak, Tamás? Hát, ha jó irányelvnek tartod a tizedet, adjál tizedet. Van olyan ember, aki ezt kevesli. Én 20-adot. Nem, én 20%-ot akarok adni Istennek. Hát akkor adjál. Lehet, hogy valaki 5%-ot mond, és neki már ez óriási hitlépés. Hát akkor adj annyit, ahogy Isten indítja a szívedet. Legyen ez közted és Isten között. Legyen ebben szabad, örömteli és adj önként. Én sose fogom tudni, hogy ti mennyit adtok. És ez így jó. Ez közted és Isten között van. De Tamás, mennyit adjak? Mondj már egy számot. Tekintsd jó irányelvnek akkor a tizedet, ha valamennyit adni akarsz. De ha attól el akarsz térni, szabad vagy rá. Legyen ez közted és Isten között. Azt vettem észre, hogy emögött a kérdés mögött egy másik kérdés van általában. Hogy na jó, de mennyit adjak? Mi a kérdés mögött? Hogy mennyi az a minimum, amivel ezt megúszhatom, hogy ki legyek pipálva Isten előtt? Mert ha ez a kérdés mögött, akkor nem jó a kérdés. De hogyha önként kérdezel, Tamás, én adni akarok, akkor ahogy Isten vezet. De hogy ha ez a hozzáállásom Istenhez, hogy mennyi az a minimum, amivel még rendben vagyok Istennel, akkor tudod, mit inkább ne adj. Tudod, mert ettől nem leszel rendben Istennel. Nem ez kell, hogy rendben legyél Istennel. Jézus Krisztusban te rendben vagy Istennel. Ő békéltetett meg minket az Atyával, ő az, aki váltságot szerzett, tiszták vagyunk az Úrral. Ez nem kell adni, hogy rendben legyél. De viszont Isten gerjeszteni akarja a szívedet is. Ezt a munkát viszont engedd meg neki. A korai keresztények, amikor ezt a tanítást hallották, hogy nem kell már tizedet adni, akkor tudod, hogy gondolkodtak? Hurrá! Adhatunk többet. Mennyire jó, hogy ez a hozzáállás ma is lehet itt közöttünk. Tudtad, hogy az adakozásnak az anyagi témáján felül a lelki síkja sokkal fontosabb? Erről Jézus beszélt, azt mondta, hogy ha nem vagytok hűek a mammonon, az anyagi dolgokon, akkor hogyan bízhatnám rátok igazából a valódi kincseket, a lelki dolgokat? Tesók, nőjünk fel, és legyünk érettek, bölcsek abban, hogy az anyagiakkal bánunk, mert Isten ennél sokkal nagyobb áldásokat, lelki áldásokat akar ránk bízni. És itt az ötödik dolog, ezt már mondtam nektek, a 13. vers, ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nekten ne legyen nyomorúságotok. Ne úgy adjál, hogy utána te rászoruló leszel. Ők nem azért adtak, hogy jeruzsálemi gyülekezet gazdag legyen, hanem hogy életben maradjanak. Nem azért adtak, hogy utána a Jeruzsálemben dőzsöljenek, hogy mehetünk nyaralni. Nem, ne haljanak éhen. Erre adtak. És ezért vállaltak terheket. Pál azt mondja még itt, a 13. vers végén, ellenben az egyenlőségnek megfelelően. Egyenlőségnek megfelelően. Lehet, hogy ez a magyar fülekben ilyen viszolygás vált ki. Ezt hallgattuk 40 éven át. Nem? Ez az egyenlőség. Terhek elosztása. Na, ha ez fölülről jön, így nem a te döntésedben, hanem rád nyomják, ezt hívják kommunizmusnak. Ami egy nagyon nemes dolognak hangzik, hogy osszuk el, mindenkinek jusson. Csak rájövünk, hogy az emberi természet, ez mennyire torz ebben, és milyen diktatórikus formát ölt ez, amit a történelem igazolt. Isten nem erről beszél itt. Egy ilyen kényszert, hanem egy önkéntességet. Jézus azt mondta, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. És hogyha valakinek több jutott, nézd meg, így folytatja a fejezet, a mostani időkben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat. Hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Semmi baj nincs azzal, ha valakinek többje van. Ha valakinek nagyobb autóra futja, valakinek nagyobb házra futja. A Bibi ott van, hogyha a gyülekezetben valaki dőzsöl, a mellette ülő pedig éhen hal. Na, ott jön be az a probléma, hogy Isten arra vezeti a szíveket, hogy adjanak, hogy adjál a másik szükségére, hogy őnek is meglegyenek az alapvető szükségletei. De ha neked többet adott Isten, örvendj neki. Isten áldja. De ne nézd el a másik ember szűkölködését. Az alapvető szükségei nincsenek betöltve. A mostani időkben a ti feleslegetek pótolja azok hiányát, máskor azok fölöslege pótolja a ti hiányotokat. Ezt mennyire jól kitalálta Isten. Ez sokkal jobb, mint a szociális háló. Hogyha valakinek egyszer Isten többet ad, akkor azért is adja, hogy figyeljen mások szükségleteire. A mostani időkben ez így van, de lehet, hogy ez megfordul. Egyszer majd te leszel szükségben, és másoknak fog Isten többet adni, hogy ők gondoskodjanak rólad. A mostani időkben. Általában erre az jut az embernek az eszébe, hogy a mostani időben én azon a listán vagyok, hogy kapnom kéne. Filippiben is gondolkodhattak volna így. Én azt gondolom, hogy a mostani időben mi azon az oldalon vagyunk, hogy adhatunk. És hidd el, hogy Isten bőségesen megáldjon. Az alapelve ez, hogy vannak akik többet aratnak, nekik több jutott, és ők pótolhatják mások szükségét. És ez annyira gyönyörű így. Néha, amikor kinyitjuk a perselyt, kiszedjük, amit adtok a szolgálatra, találunk benne borítékot, lezárt borítékot, amin egy név van. És ezt már tudjuk, hogy ez mi, bevett gyakorlat a gyülekezetben, hogy lehet úgy adni, hogy a másik nem tudja, hogy kitől kapta, de lehet adni mások szükségére. És föl van írva rá egy név, és örömmel fogom a borítékot, és viszem oda az embernek, hogy tessék, Isten áldjon. Valakit Isten arra indított, hogy adjon a másiknak. És ő meg néz rám, és hálás érte, és mondom, nem, ne nekem köszönd meg. Valakit Isten erre indított. Isten gondoskodik rólad, és használt valakit ebben. Akkora öröm ez nekem, annyira megállt, hogy ezt látom, hogy a testvérek ezt végzik itt a gyülekezetben. Nem tudom, hogy ezt, ha több gyereked van, akkor megéled szülőként is, hogy akkora áldás szülőként megélni, amikor a gyerekeink egymást segítik. Van abban valami annyira csodálatos, és hogyha Isten ezt, ha ezt én szülőként így élem meg, Isten mennyivel inkább így éli meg. Amikor a testvérek így adnak, fölkarolják egymást. Jaj, Tamás, én látom a világot, és annyira nagy a szükség. Ha, mit számít az a kicsi, amit én adhatok? Ne így gondolkodjál. Nem te fogsz gyakorlatilag gondoskodni. Te részt veszel abban, hogy adsz, és igazából Isten szeretne gondoskodni. Ez a Filippi beli gyülekezet is nem adott sokat, de mégis Isten előtt ez hatalmas volt. És Isten akart gondoskodni. A te kicsid része annak, amit Isten tenni szeretne. És részt vehetsz Isten munkájában. Olvasom a fejezet végéig, mert nem akarom, hogy itt aludjunk. Azért beszélek ilyen sokkal, mert lassan fő meg a hús. És megmondták, hogy déli 12-ig én tartsam itt szóval a gyülekezeten. Nem, ez nem így van. Mindenki éhes. Mindegy, befejezzük a fejezetet, és utána megyünk enni. Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titus szívébe. Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén önként ment el hozzátok. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetet. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt utitásuknak is ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk magának az Úrnak a dicsőségére és a mi készségünk megmutatására. Mert óvakodni akartunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt. Mert gondunk van a tisztességre, nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Elküldtük velük együtt azt a testvért, akinek az alkalmasságát sok mindenben kipróbáltuk, mert sokszor buzgó volt. Most pedig még sokkal buzgóbb, mert nagyon bízik bennetek. Akár Titusról van szó, aki nekem munkatársam, és közöttetek munkatársam, akár a mi testvérünkről a gyülekezetek küldöttei ők, Krisztus dicsőségére. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. No, itt a fejezet végére még egy-két gondolat, tényleg nem húzom sokáig. Pál, amikor elküldte Tituszt, azt mondta, hogy a legmegbízhatóbb emberemet küldöm. Egy olyan embert küldök, aki már kipróbált, aki megbízható, aki a pénz területén is hiteles, kipróbált. Tudod, hogy kevés dolog tudja jobban rombolni az emberek előtt a kereszténység hitelét, mint az, amikor a gyülekezet és az egyház felelőtlenül bánik az anyagiakkal. Amikor visszaélések történnek. És ezért Pál azt mondja, hogy én a legjobbamat küldöm. Legyen hiteles, legyen igazolt, amit csinálunk. Nehogy valaki ezt félremagyarázza. És a másik dolog, hogy nem csak Tituszt küldte, hanem azt mondta, hogy küldjetek ti is valakit. Legyen ott Titusz, legyen ott még egy ember. Két ember vigye el ezt a pénzt. Hogy egymást elszámoltathatóan tartsák. És mondja Pál is itt, hogy azért, hogy nehogy valami rágalom érjen minket. Pál maga távol maradt ettől az adománygyűjtéstől, levette a kezét a pénzről. És mennyire bölcs dolog, amikor egy lelkipásztor nem ér hozzá a pénzhez. És itt a mi gyülekezetünkben is így van, én nem nyúlok ahhoz, amit oda ti tesztek. Nem így fizikailag, hanem rá van bízva arra egy megbízható emberre. Tamás és a Makovics Peti szokta ezt a pénzt kezelni. És egymást elszámoltathatóan tartják. Amikor anyagi döntést hozunk, mindig a vének együtt döntenek fontosabb kérdésekben. Mert annyira fontos, hogy ebben a másoknak a bántó szava fölött álljunk. Hogy nehogy rágalmazás érhesse a gyülekezetet. Ez Istennek a pénze. És mi szeretnénk felelősséggel bánni ebben. Most jelenleg csak pár adat, amit ad a gyülekezet oda, annak 20%-át félretesszük minden hónapban missziós célra. Arra, hogy másokat támogassunk. Ezt 10%-kal kezdtük, és Isten nagyon megáldotta, és fölmentünk 20%-ra, és Isten most is megáldja. Amit adtok, abból fizetjük a bérleti díjat, abból fizetjük a költségeket, abból kapom én a béremet. És Isten mindent ezen keresztül gondoskodik. A gyülekezetünk nem kap kívülről támogatást. És ez Isten nagy kegyelme, hogy ezt így éljük meg. Én arra hívlak téged, hogy adj. És újra mondom, nem azért, hogy ott nagyobb összeg legyen, hanem imádkozz, hogyha valakinek akarsz adni, tedd meg, ha szolgálatnak akarsz adni, tedd meg, de így legyen a szívedben egy döntés. Önként, szabadon döntsd el, hogy mennyit szeretnél adni. És meg fogod tapasztalni azt, hogy adni öröm, hogy Isten az örömét adja neked, és hogy a szegénységben is akár a gazdagság tiszta szívűsége lesz. Egy történettel akartam befejezni nektek, hogyha ránézek ilyen középkori katedrálisokra, akkor mindig megdöbbent az, hogy milyen részletezettséggel vannak kidolgozva azok. Milyen elképesztő munkák vannak ott, kőfaragás és részletek. És a még megdöbbentőbb dolog az, hogy nem csak azokon a részeken, amiket látunk, hanem azokon a részeken is, amit nem látunk. Most, hogy már vannak ilyen drónok, meg így föl lehet repülni ilyen, hogy hívják ezeket? Ilyen, nem tudom. De minden ilyen irányított kamerák, az drónok, azok láttak olyan részleteket is ezeken az épületeken, amit korábban ember meg se tudott tekinteni, vagy alpin technikával kellett fölmászni. És azokon a helyeken, amit emberek nem láttak, legfeljebb csak galambok vagy Isten csodálhatott, ugyanolyan részletezettséggel vannak kifaragva azok a kövek, mint a leglátványosabb helyen. Ezek az emberek, akik ezeket a köveket faragták, ők a legjobbukat adták olyan helyen is, amit nem látott emberi szem, csak Isten. Emlékeztek, hogy kezdődött ez a fejezet? Ez a Filippi-beli gyülekezet jó példa volt abban, hogy adott, de amiatt, hogy önmagukat Istennek adták. Én erre hívlak titeket ma, hogy ne az adomány, meg a pénz, meg a ne ez legyen az első, hanem az, hogy önmagatokat Istennek adjátok. És egy ember, aki önmagát Istennek adja, az szabad, és az Isten lelke úgy vezeti, ahogy akarja. Adjátok magatokat Istennek. Dávid ezt a döntést hozta meg a pusztában. Nem voltak emberek körülötte, a bárányok voltak, és ott a pusztában ő önmagát Istennek adta dicsőítésként. És kijöttek azok a zsoltárok, amik máig kincsek az életünkben. Add magad Istennek. Add a szívedet, az életedet Istennek. És amit adhatsz, vagy az életed adományként jelenthet, az ezen felül lesz. Ebből fog majd kiáramlani. De add az életed Istennek. És azért, hogy lássátok, hogy a gyülekezet is adni akar nektek, mindenkit szeretettel várunk a bográcshozásra. Most az alkalom után ne siessetek el, hadd legyen jó közösségünk utána is, meg együtt evés, és éljük meg a közösséget együtt. Jézus, köszönjük neked ezt a részt, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy áldás, Uram, a te igédet tanulmányozni, kérlek, hogy vezess minket. És Uram, gerjezd a szívünket, kérlek, arra, hogy önmagunkat adjuk neked, adományként. Köszönjük Jézus, hogy te eljöttél, és te odaadtál értünk mindent. És a mi szívünk csak erre válaszolhat, hogy Uram, mi is adni szeretnénk magunkat neked. Sőt, azt mondja az igét, hogy abban teljesedik be a törvény, amikor az ember szereti fele barátját. Uram, add, hogy ebben növekedjünk, hogy ebben éljük meg azt, amire megváltottál, hogy szeretjük egymást, hogy szeretünk téged. Köszönjük ezt a mai napot, köszönjük, hogy együtt lehetünk, és velünk vagy te is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.